Szeged 1980, Vera, az általános iskola negyedik osztályába jár, jó tanuló, jó sportoló. A papa a honvédségen dolgozik, a mama meg minden nap várja őt tanítás után, de Vera biztonságosnak hitt élete pár hét leforgása alatt megváltozik. Mi fordítja szembe végzetesen az addigi legjobb barátnőjével? Miért olyan jó és ugyanakkor ijesztő egyre több időt tölteni Józseffel, az új lengyel fiúval? És miért vannak a felnőtteknek titkaik, ha Verától azt várják el, hogy ő mindig csak az igazat mondja? Grecsú Krisztián Vera című regénye igen népszerű az olvasók körében, és azért kezdtem most ezt a műsort rendhagyó módon a fülszövegből kicsippentett néhány mondattal, mert Grisnik Petra színésznő a vendégem, aki színpadra vitte a Verát, ő maga dolgozott a regény szövegével is. Erről is beszélgetünk, de kezdjük egy általánosabb kérdéssel, hogy vajon ő kifejezetten keresi a könyveket, amelyekre kíváncsi lenne, vagy inkább rátalálnak a jó művek?
Azt hiszem, hogy törvényszerűen nagyon vegyes ez. Mert van, amit tudatosan választok, hogy azt érzem, hogy ez most eljött az ideje, vagy éppen az a szerző az olyan, hogy szükségem van rá. És akkor van az, hogy teljesen véletlenül. Mondjuk hallottam már olyanról is, aki borítóba szeret bele, és akkor úgy választ könyvet vele, milyen még nem történt, de olyan már persze sokszor, hogy valakit hallottam lelkendezni mondjuk egy könyvről, és egyébként magamtól nem biztos, hogy eszembe jutott volna, hogy elolvassam, de akkor mégis úgy kedvet kapok hozzá, mert hogyha valaki tényleg olyan ízesen meg élményszerűen mesél arról, hogy ő miket élt át olvasás közben, akkor úgy rákívánok, hogy ez nekem is kell ez az érzés.
A Grecsú Krisztián Vera című regényéből készült előadás, ahhoz neked nagyon sok közöd van, hogy az előadás úgy szól, ahogy. Elmondod, hogy mi annak a Verának az üzenete, és hogy vajon a tied más-e, tehát a Petra Vera mást mond el, mert én azt hiszem, hogy főleg a te nyúlsz a szöveghez, akkor súlypontok áthelyeződhetnek.
Most egy kicsit elkezdem a Kályhától, de hogy az elmúlt, nem tudom, 5-6 évben egyszer csak észrevettem, hogy valami olyan szakaszába vagy korszakába lépett a pályám, hogy nem játszom nőket, klasszikus értelemben vett nőket, hanem vagy anyákat, vagy gyerekeket. És egy kicsit mindig, szóval én nem vagyok egy ilyen misztikus vagy ezoterikus alkat, de egy kicsit mindig el szoktam azon gondolkodni, hogy most ez a munka, amit beleteszek egy szerepbe, az végül is nekem emberileg hogyan épül bele az életembe, vagy hogyan szervül a személyiségembe. És akkor egyszer csak rájöttem, hogy olyan gyerek szerepek találnak meg, ez is teljesen szokatlan, szóval azért én nem első látásra nem mondaná senki, hogy én lennék az ideális jelölt egy 10 éves gyerek ábrázolására, de hogy mégis valahogy megtalálnak azok a gyerek karakterek, akikkel történik valami a környezetükből eredő nehézség vagy trauma, aminek ők nem elszenvedői aztán, hanem nagyon is felhasználják, vagy hallatják a hangjukat, vagy ki tudnak állni magukért, és hogy az én kiskamaszkoromban befagyott időpillanat, amiben én mondjuk traumatizálva lettem, az ezáltal kap egy ilyen nagy elégtételt, hogy én megkapom a lehetőséget a sorstól, és ez óriási mázli, hogy újra az a 10 éves kislány legyek, viszont most kiálljak magamért, és most kiabálhassak, és azt mondhassam, hogy semmi közöttök hozzá, és hagyjatok békén. Szóval, hogy ez olyan, nem tudom, terápiás folyamat egyébként, amiben nem az van, hogy a színész kiél valamit a színpadon, hanem hogy tényleg az van, hogy egy olyan belső gyermek munkát tudok végezni közben, ami teljesen pótolhatatlan. Vagy hát szóval mindenkinek javasolnám, hogy ezt próbálja ki, mert óriási jó érzés.
És a Verával hol van kapcsolódási pontod? Vagy
hát a Veránál is? Konkrétan az történt, hogy én éppen próbáltam egy anyuka szerepet, amikor elért a telefon a Kőszegi Várszínháznak a művészeti vezetőjétől, a Gelencsér Ilditől, hogy ő most olvassa ezt a regényt, és ő meg van őrülve, mert az én hangomat hallja közben. És hogy csináljunk valamit, hogy találjuk már ki, hogy én ezt mondjam el, vagy legyen ebből egy monodráma, vagy valami legyen. És hát én nyilván először teljesen bepánikoltam, meg valahogy a fejemben volt egy olyan képzet, hogy ahhoz, hogy monodrámája legyen az embernek, az kell minimum 2 Kossuth díj, és pályán töltött 50 év, tehát hogy ez mit fogok én állni, és beszélni másfél órán keresztül, kit érdekel ez. És akkor a próba végén elrohantam a könyvesboltba, és megvettem a könyvet, és hazafelé a héven elkezdtem olvasni, és nem tudom, nagyjából a 8.-10. oldalon egyszer csak belépett a József, az ő első szerelme, aki vöröshajú volt és szeplős, és az első szerelmem vöröshajú volt és szeplős, és akkor onnantól azt éreztem, hogy ez ebből nincs kijárat. Tehát, hogy én már nem tudok erről leválni, és nagyjából aznap éjjel el is olvastam a könyvet. És elképesztően tudtam nagyon sok mindennel azonosulni, tehát a szorongásaink, meg a körülöttünk kommunikálni nem tudó felnőttek, meg szóval, hogy ezek mind olyanok, ami egyrészt szerintem egy kicsit generációs dolog is. Tehát én mondjuk akkor születtem, amikor a történet játszódik, de mégis valahogy ez a hangulat, ez nagyon elért engem is. Ettől aztán nagyon személyessé vált az egész, mint olvasmányélmény is, és hát mint feladat is. És mivel a kőszegiektől teljesen szabad kezet kaptam, akkor azt éreztem, hogy mi lenne, hogyha ezt a szöveget most megpróbálnám akkor úgy a számra igazítani, vagy készíteni belőle egy színpadi változatot, hogy nekiveselkedem egyedül. Úgy, hogy ennek nincs valódi tétje, mert ha beletörik a bicskám, akkor számtalan fantasztikus dramaturgot ismerek, akikhez fordulhatok segítségére, és legfeljebb bevonok valakit ebbe a munkába. De aztán végül is nem éltem ezzel a lehetőséggel, hanem ilyen módon igen, én készítettem tulajdonképpen ennek a színpadi változatát ennek a regénynek. És egy néző fogalmazta meg, hogy milyen érdekes, hogy a regényben sokkal jobban átélhető az, hogy ez az első szerelem a Vera életében, ez egy pozitív dolog. Ez egy viszonzott szerelem, ez egy nagy egymásra találás, ez igazából egy jó dolog. Tehát annak ellenére, hogy el kell válniuk egymástól, és hát meg, hogy nyilván ez egy gyerekszerelem, annak ellenére ott ez egy nagyon boldog valami, és hogy az én történetemben nem. És rájöttem, hogy hát igen, az én első szerelem élményem az nem olyan, mint ami. Tehát, hogy kicsit ezt is valahogy, anélkül, hogy egyébként az eredeti történeten egy betűt is változtattam volna, valahogy mégis sokkal keserédesebbre hangolódott az én verziómban ez.
Jó, hogy eljutottunk a szerelemig, mert azt néztem a listádban, a könyves listádban, hogy kifejezetten szerelmi történet, vagy ilyen lírai hangvételű történet nincs. Téged érdekel a történelem, úgy látom, a múltban játszódó, bizonyos korszakokhoz kapcsolódó helyzetek érdekelnek. Nagyon impozáns
listát küldtél. Hogy ezt mondod, mert igazából, ha jól emlékszem, az első két könyv, amit felírtam, az mindkettő szerelmes, vagy hát az én fejemben
hát
van
a Fehér
szerelem.
Klára, igen, az
igen,
az első
de ugye az is egy első szerelem történet, a Bezzeg az én időmben, ez Pöttyös, Kockás, Csíkos, nem tudom, mert ugye életkor szerint voltak ezek behatárolva, hogy melyik mintázatú volt ez, de abban a sorozatban jelent meg. De érdekes, mert ott is ugye a végén bejön a második világháború, igen. Tehát hogy ez nem is jutott így eszembe. De a másik az Isten rabjai Gárdonyitól, annak a történelmi kontextusa igazából az egy érdekes körítése annak, hogy szóval én ott azt hiszem velem az történt, amiről a Mercutio beszél a Rómeó és Júliában, hogy te a szerelembe vagy szerelmes. És hogy én megvoltam róla győződve kislánykoromban, hogyha velem ez valaha megtörténik, annak ilyennek kell lennie. hogy valami olyan földön túli, és valami olyan elviselhetetlen, és elemésztő, és közben csodálatos, és hogy ezt valahol az égbe intézi valaki, és hogy ami ennyire szép, és ennyire tökéletes, az nem lehet bűn, és...
Ez a Margit legendához kapcsolódik.
Igen, igen.
Elmeséled?
Tulajdonképpen egy mondatban arról szól, hogy a Szent Margit, amikor még Nyulak szigetének hívták a Margit szigetet, ugye, akkor a frissen felépülő kolostorba beköltözött az apácák közé, ekkor ő még kislány volt, és Gárdonyi kitalált egy figurát, aki egy kisfiú, akinek a szülei kertészek, a papája korán meghalt, a mamája kertészként vidékről őt, mivel nagyon ért a növényekhez, felrendelik, hogy akkor megbízzák azzal, hogy a frissen épülő kolostornak a kertjét csinálja meg gyönyörűen. És ő meg is csinálja, és meg is épül a kolostor, és hát ekkor derül ki, hogy két része van, az egyikben az apácák laknak, a másikban a szerzetesek. És amikor befejeződik a kolostorok építése, egyszer csak bezárnak egy kaput, és a kisfiú ott reked a szerzeteseknél, hiszen ő egy férfi, tehát többé nem mehet át azon a kapun. Így aztán ő ott marad, és belőle is szerzetes lesz. És egyszer csak valahogy így a kerítésen, a kapun és a közös miséken keresztül rájön, hogy hát van itt még egy kislány, és aztán hamar kiderül, hogy hát ő a királynak a lánya, és hogy ő egy milyen fontos. És akkor így végigmegy tulajdonképpen a Margit legenda regényen, azokkal a történetekkel, vagy tényleg legendákkal és mítoszokkal, amit róla tudunk, hogy ő mennyit vezekelt, hogy ezek a legendás történetek, hogy amiket az apáca, a társai meséltek róla, hogy mikor leoldotta a csuháját, fehér fény árad belőle, ami a sötét szobát bevilágította. Tehát ezek mind benne vannak a regényben. Úgy, hogy ezt egy szerelmes férfinak a szemén keresztül látjuk, aki tudja, hogy ő nem lehet szerelmes, hiszen szerzetes, és hogy a Margit soha nem lesz az övé, hiszen apáca. Olyan gyönyörű nyelvezete van ennek, és egy olyan elképesztő igazi fájdalom, ami ebben a regényben benne van, úgyhogy közben az ember végig azt érzi, hogy Istenem, bárcsak én is ilyet érezhetnék. Szóval, hogy ez nem nagyon nagy hatással volt, igen.
Ahogyan, az úgy látom megint csak ezekből a könyvekből, amelyek egy részét, jó részét én is ismerem, és azon gondolkodtam, hogy mi foghatott meg téged a történeteikben, Nádas Péter, Eszterházy, Spíró, Závada, és azt néztem, hogy nem is mindig az számít talán neked, hogy mit ír, hanem hogy hogyan írja.
Egy kicsit igen, van egy ilyen is. Van például egy közös az Eszterházyban és a Závadában, amiket a listádra írtam, az egyik a Hrabál könyve, és a másik a Milota. Hogy ez a két regény volt olyan számomra, amikor olvasok egy könyvet, és tudom, hát hiszen tudom, hogy ezt egy férfi írta, de 10-20 oldalanként fölállok, és sírva vagdosom a falhoz, hogy tud ilyet írni egy férfi. Mintha nem tudnám, hogy mi az írók foglalkozása, nekem is az a foglalkozásom, hogy elképzelek dolgokat, és úgy csinálok, mintha léteznének, de mégis valahogy olyan hatással van rám ez, amikor egy férfi így tud egy női karaktert megírni, hogy az valami letaglózó. És ez például mindkét könyv nekem olyan, hogy nem is csak az, ami benne van, hanem ahogy. És hát ráadásul Eszterházyval is ilyen gimnazista koromban találkoztam, és azt hiszem ott dölt el nekem végleg, hogyha így is lehet írni, akkor én nem fogok többet írni. Tehát, hogy nekem írtál? Is volt kamaszkoromban, persze, ez a versírós, novellaírós korszakom, és egyébként akkoriban még kicsit bíztattak is meg, hogy nem tudom, nyertem pályázatokon, szóval, hogy volt ebben nekem tényleg ebben is egy ilyen kis szenvedély, vagy ilyesmi, de egyszer csak rájöttem, hogy én nem fog tudni így írni soha. Tehát, hogyha ez van, akkor én befejeztem. De hát a Hrabál könyve az tényleg elképesztő élmény volt, és aztán abból is csináltam egy ilyen kis performance-ot, szóval az nem monodráma volt, de az volt az első olyan szöveg, amivel én kiálltam életemben először egyedül színpadra, és hogy akkor még élt a Péter, és az, hogy ő erre az áldását adta, és nagyon kedves volt velem, az is egy ilyen örök emlék. Szóval igen, ez a hogyan, ez rám mindig írtó nagy hatással volt, tehát, hogy én ugyanúgy tudok lelkesedni egy 800 oldalas nagy regényért, hogyha annak egy olyan nyelvezete van, mint egy svéd gyerekversér, ami 12 és fél szóból áll, mondjuk. Mert valahogy mindig is azt érzem a beszédről, a nyelvről, mint kifejező eszközről, hogy az egy óriási játszótér. Tehát, hogy biztos van erre valami matematikai képlet, amivel ki lehetne mutatni, hogy a lehetőségek száma tényleg végtelen. És én rajongani tudok az olyan szerzőkért, akik ebben lubickolnak. Tehát, hogy akiket olvasok, és közben tényleg azt érzem, hogy minden egyes szó egyszerűen csak azért jött létre, hogy neki szolgáljon, és ez óriási jó, ezt olvasóként.
Ezt például a Spíró fogságában is lehet érezni erősen, nem?
Igen.
Bár ott a történet is magával ragadja.
Hát az ott a történet volt elsősorban tényleg. Az volt az a könyv, amivel nekem először volt szerintem olyan élményem, hogy azt így becsuktam, leraktam, és ültem, emlékszem, éjszaka volt, fölültem az ágyban, és mint egy ilyen, nem tudom, új hullámos francia filmben így ültem az ágy széléről lelógatva a lábamat, és azon gondolkodtam, hogy mostantól akkor hogy kell élni? Tehát, hogy most már valami örökre megváltozott, és ezt már nem lehet visszacsinálni, de hogy most mit kell csinálni, azt nem tudom.
Mi hatott rád ennyire erősen? Már melyik momentum, vagy mitől érezted ezt?
Hát nyilván ott az a vége haldoklás, az egy ilyen élet után, vagy hogy valahogy kicsit ez is olyan, hogy az ember sok mindent van egy másik halálkönyv is a listámon, tehát hogy én sok mindent képzelek valahogy arról, hogy a halál az mi, és ott minek kéne történnie, vagy én hogyan szeretném, vagy azért gondolok én erre, de például az egy ilyen felejthetetlen utolsó mondatok egyike, és most tényleg, aki nem olvasta a könyvet, azonnal némítsa le az adást, de hogy amikor valakinek a halála pillanatában az jut eszébe, hogy jé, még mindig élni akarok. Egy olyan élettörténet után, ami tele van szenvedéssel, a pokol tornácára oda-vissza sétálgatással, hát ez nem tudom, az lényegében az, amiért él az ember, hogy a végén azt gondolhassa, hogy na hát, végül is én szeretek élni. Ennél többet azt hiszem, hogy nem, nem tud az ember életébe kifejezni. De hát ennyire jó, mint a Spiró a fogságban, és hogy tényleg ott is az van, hogy ez egy világ. Szóval, amíg azt olvassa az ember, addig nincs más. Tehát mentem az utcán, meg utaztam a villamoson, meg végeztem a munkámat, de fejben nem, tehát, hogy nem ott voltam. Ez az alig várom, hogy visszamehessek a könyvembe, mert ezek a nem tudom ki emberek, akik itt vannak a világon, ezeknek fogalma sincs, hogy velem mi történik éppen.
Pedig mennyire más közeg, azért egy zsidó kisfiú elindul Jézus korában.
Igen, és aztán el is olvastam utána, később ezt többször olvastam nyilván ezt a regényt, és akkor olvastam utána hozzá a magyarázó könyvet is, és akkor az is nagyon érdekes ennek az egésznek a történelmi kontextusa tényleg, meg az az elképzelhetetlen távolságok, és egyáltalán az a nem tudom, hőmérséklet, ami van ennek a könyvnek, hogy olvasod, és tényleg kiszárad a szád, és csíp a homok. Én nagyon szeretek az összes érzékszervemmel olvasni, és ha egy könyv igazán jó, akkor hat is minden az összes érzékszervemre. Ezt nagyon tudja ez a könyv.
És a Nádas Péter mondtad, hogy van egy másik halállal foglalkozó könyv, ez a Saját halál. Ez is így hatott rád? Ott nem csak a halál ténye a fontos, hanem hogy minden momentum, ami
hát először is igen,
érzékszervekkel fölfogható.
Ez teljesen lenyűgöző volt nekem, hogy valaki dokumentálja azt a pillanatot, amikor meghal. Hát ez szerintem óriási dolog. Én arra sem emlékszem, hogy tegnap előtt mi volt, nem, hogy ilyen élesen felidézni egy teljes napot, aminek az egyik momentuma az, hogy meghal valaki. Szóval egyrészt ez a mikroszkóp alatti részletesség, és ez én nagyon szeretek figyelni dolgokat, és az nekem nagyon jó volt olvasni, hogy valaki így megfigyel dolgokat. Ilyen színű volt a nővérkének a nadrágja, aki bejött, és fölém hajolt, és olyan volt a szeme, amikor azt mondta, hogy. Szóval, hogy ezek a kis dolgok, ez nagyon izgalmas. Másrészt, hogy valahogy ez az élmény, ahogy a Nádas leírja azt, hogy egyszer csak felismeri azt a pontot, hogy a halál akkor a saját születését éli újra, és annak tényleg minden testi érzetével, gondolatával, és egyáltalán lelki vetületével, és hogy valahogy az nekem egy olyan megnyugtató dolog volt, és ez tényleg komikus ezt mondani egy könyvről, ami egy mondatban arról szól, hogy valaki infarktust kap, és meghal, és aztán reanimálják, és akkor ezért tudta megírni nyilván a könyvet. De hogy az, hogy préselődsz át valamin, és egyszer csak tudod valahogy, sose voltál ott, ami a másik végén van ennek a valaminek, de valahogy tudod, hogyha már oda kijutottál, akkor nem az jön, hogy minden rendben, hanem ott fog jönni valami borzasztóan izgalmas. És akkor, ha valakinek van túlvilág képe, vagy ilyesmi, akkor is tud kapcsolódni hozzá. Én úgy vagyok vele, hogy szerintem vége lesz, tehát, hogy én halál utáni életbe kevéssé hiszek, de hát mégis az van, hogy ott fog kezdődni valami új és izgalmas, akkor mondjuk nem nekem, hanem a többi embernek, aki majd itt marad. Hogy csak ezen a pillanaton valahogy szakadjak át, és onnantól indulni fog valami, ez szerintem szuper jó dolog, és nagyon egészséges.
Nagyon érdekes, amit mondasz, annál is inkább, mert amikor olvastam és böngésztem a könyveket, és én is kivettem a polcról, ami megvolt, amikor megláttam, hogy milyeneket szeretsz, milyeneket írtál nekem erre a listára, akkor ott volt Gabriel García Márquez. És azt gondoltam, hogy fú, milyen jó lesz, akkor mégis a mágikus realizmusról tudunk beszélni egy picit, és nem csak az itt létet szereted, nem csak a földi, a racionális dolgokat szereted, akkor tessék, emelkedjünk egy picit, és erre ott a Bánatos kurvaim emlékezete, ami nem a 100 év magány.
Egyébként nagyon szeretem a mágikus realizmust, uh-huh. És nagyon szeretem a 100 év magányt is. Emlékszem is, hogy nekünk egy olyan példány volt, amiben a nővérem rajzolt családfát a hátuljában, mert megőrült attól, hogy nem emlékezett, hogy ki kivel van. De valahogy, hát a Bánatos kurvány emlékezete is egy kicsit az a fajta megnyugtató gondolatkör számomra, hogy igen, tehát hogy vannak az emberben dolgok, amik nem halnak meg, vagy nem halnak ki.
Az idő múlásával, tehát egy öregedő férfi
igen,
is érezhet igen. Valami egészen friss dolgot.
Igen, és hogy valahogy tényleg ezt is, ha összefoglalom egy mondatban, akkor baromi ijesztő, hogy egy nagyon idős férfi és egy nagyon fiatal lány éjszakájáról van itten szó, de egyáltalán nem ez a vetülete jelenik meg, hanem vagy számomra az egész olvasás élményem az volt ezzel kapcsolatban, hogy annyira szép, hogy a mélységes, elemi, alapvető emberi szükségletek, azok 3 évesen is ugyanazok, és 333 évesen is. Szóval, hogy szép, hogy az ember elpusztíthatatlan igazából addig, amíg figyel ezekre a jelekre. Tehát, hogy az is egy jel, amit lead a test meg a lélek, hogy szerelmes akarok lenni, hogy ezt meg kell élni. Ez fontos, ez egy üzemanyag. És akkor ennek a biológiai része ugyanúgy, tehát, hogy mi elítélni való van abban, hogy valaki testi szerelemre vágyik akárhány évesen. Hát ez így van kitalálva, ez a rendszer, és olyan szép, hogy így van kitalálva.
Grisnik Petra színésznővel beszélgettünk élete meghatározó könyveiről, és van, amiről önök csak akkor tudhatják meg, mit jelent a színésznőnek, ha megnézik majd a Könyvben utazom YouTube csatornán a teljes beszélgetésünket. Annyit elárulok, hogy ez a gyönyörű fiatal színésznő a hivatását illetően érzése szerint szoros kapcsolatban áll Gobi Hildával, hogy miért és milyen könyvélménye kapcsolódik ehhez, arról elképesztően izgalmasan mesél, úgyhogy néhány nap múlva keressék a Könyvben utazom és a Go 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 Studio YouTube csatornáján az interjúnkat. Köszönöm a figyelmüket!